Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok, magazinunk mai vendége Goodman Olivel, a Metropolitan Egyetem hallgatója, és az apropó az, hogy folyamatosan készíti a kisfilmjeit, nagyobb filmjeit, és ebből a szempontból, ebből a funkciójából, ebből a szereplőjéből még nem volt szereplője a Halas Rádió tevékenységének, de most igen, hiszen meghívtam vendégként. Nagy tisztelettel köszöntelek, Oliver, itt a rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Oliver, hogyba datálódik ez a történet? Itt vagyunk most ősszel, november környékén. Milyen az egyetem? Hogyan zajlik az egyetemi élet? Hallunk ilyet, hallunk olyat az egyetemekről, hogy online, nem online, gyakorlati képzés, elmélet. Mi van most nálatok a Metropolitan Egyetemen?
Hát egyelőre hibrid oktatás van, ami azt jelenti, hogy az elméleti órák online vannak, gyakorlati órára viszont bejárunk, amelyikre be lehet.
Azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy milyen szakra jársz, mit kell erről a szakról tudnunk, mióta van ez ott az egyetemen?
Ez az egyetem igazából a művészeti része nem olyan rég indult, egy pár éve talán, és televízió műsorkészítő szakon vagyok, ezen belül majd rendező specializációra fogok menni, ami azt jelenti, hogy tévés játékfilmeket rendezhetek, dokumentumfilmeket, illetve sorozatokat, mint például Netflixen vagy az HBO-n.
Honnan indult ez az egész történet? Menjünk vissza évekre, lehet, hogy egy évtizedre, és honnan indult a média iránti elkötelezettséged, elfogultságod, honnan indult ez a pálya?
Általános iskolában negyedik osztályos lehettem, amikor elkezdtem a fotózás iránt érdeklődni, azonban Nagy Cirok Lászlóné, az akkori fazekas igazgatója bevont ilyen különböző fizikai kutatásokba, és ott átálltunk egy ilyen filmes pályára, körülbelül 7.-8. osztályba. Azóta érdeklődöm a filmezés iránt. Gimnáziumban ugye a filmezéssel kezdtem el jobban foglalkozni, utána létrehoztam a Bibó TV-t az iskolában, és hát ebből indult ki az, hogy erre szeretnék tovább menni a későbbiekben is.
Menjünk vissza a negyedik osztályba, általános iskola negyedik osztálya, hiszen ez az ága a művészetnek technika függő. Hogyan indult, mivel indult, hogyan indult, első fényképezőgép, második, harmadik, ötödik?
Első fényképező az egy kis kompakt fényképezőgép volt, utána elkezdtem gyűjtögetni, kaptam szülinapra, névnapra, karácsonyra, minden kis alkalomra pénzeket, és elkezdtem gyűjtögetni. És akkor ötödikes lehettem, amikor megvettem az első tükörreflexes fényképezőgépemet, és igazából azóta tükörreflexessel fényképezek.
De hogyan tanultad meg a folyamatokat, hogy hogyan kell fényképezni, hogyan kell beállítani egy kompozíciót, mik az arányok, hogyan kell a megfelelő világítást biztosítani?
Szerintem az évek alatt. Teljesen magamtól autodidakta módon. Olvastam könyveket, de különböző tanfolyamokra nem jártam.
Ezt hogyan képzeljük el? Kimenti a természetbe, megkérded édesanyádat, édesapádat, barátaidat, hogy hagyj fotózzad őket, és abból tanultál, vagy hogyan történt meg mindez?
Legelőször a természetbe kezdtem el kint fotózni, de nekem az annyira nem volt érdekes. Én szeretem, ha be lehet állítani emberekkel, lehet kommunikálni fényképezés közben. Ezért 8. után azért még fényképeztem a videózáson kívül is. Akkor elkezdtem rendezvényekre kijárni, ilyen különböző utcákon elmentem pillanatképeket csinálni. Például egyetemen ugye felvételi volt, és ott is a piacon készítettem egy fotósorozatot az emberekről, és ott is fotózás közben lehetett beszélgetni, mert sokkal természetesebb képek készültek úgy.
Mitől jó szerinted egy fotó? Tehát csinált egy fotósorozatot, mondtad a felvételen, ez volt ez a piacos, hogy embereket fotóztál, gondolom egy szerda vagy szombati napon, hogy ki jár ki, idősebb, fiatalabb emberek. Mitől jó egy fotó, és hogyan válogattad ki, mi alapján válogatott ki az általad legjobbnak ítélteket?
Szerintem nagyon fontos, hogy egy fénykép tudjon beszélni, leírás nélkül vagy cím nélkül is, és hogy éljen az a fénykép. Például, ami a kedvencem a sorozatból, anyáik is kint voltak, de én teljesen különmentem tőlük, és vettek egy Landert, ami potom pénzért adta el egy idős néni, egy idős házaspár, és az öröm, hogy eladták. Az szerintem mindent elmond a fényképen, és felvételén, amikor volt elbeszélgetés, a tanárok is azt a képet emelték ki, hogy az volt a legjobb, mert természetes. Azt nem tudták, hogy fényképezem, mert távolról fényképeztem, de azt mondták, az a legtermészetesebb.
Hogyan állsz te a digitális technikából, hiszen nem élhetted meg a régi technikát, amikor elő kellett hívni, filmre volt az egész. Tehát nagyon sokan beleesnek abba a csapdába, hogy rengeteg fotót készítenek, majd otthon kiválogatom, majd megnézegetem a több ezerből azt a három jót. Te hogyan készülsz egy fotózásra, mennyire tudatosan, hova állsz be, megtervezed ezt egyáltalán?
Kinti helyszínen ugye, ha valami pillanatokat fényképezünk, nem annyira lehet megtervezni, de próbálom azt, hogy nem lövök el 1000-2000 fényképet, hanem megpróbálom fontolni azt is azért. Próbálkoztam analóg fotózással is még korábban, de az a baj, hogy sok idő volt, amire előjött, és azért pörögni kell a mai világba, de én azt is szerettem, azt a részét is, de meg kell fontolni a digitális fényképezést, ugyanúgy, mintha analóggal fényképeznénk.
Volt már olyan, vagy van arra példa az, hogy te úgy érzed a helyszínen, amikor fotózol, hogy hú, ezek nagyon jó képek lesznek, és amikor megnézed újra, áttekinted, hogy válogatsz belőlük, vagy esetleg korrekciókat végzel, akkor máshogy látod?
Volt már rá példa, de amit úgy látok, hogy tényleg nagyon jó a helyszínen, akkor azt általában a fényképezőgépen becsillagozom, hogy nahogy az biztos, de volt olyan, hogy megnéztem nagyba, ugye egy 3,5-szoros kijelző, nem azt látom, mint mondjuk egy 21-24-27-szoros kijelzőn, és mondtam, te jó is, hát ez nem jó.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Goodman Oliver, a Metropolitan Egyetem hallgatója, és arról beszélgettünk ez idáig, hogy honnan az elkötelezettség a média irányába. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Goodman Oliver, a Metropolitan Egyetem hallgatója, és arról beszélgettünk, hogy rendezői szakra jár oda az egyetemre, és hogyan zajlik ott a képzés, de hogyan ismerkedett meg a média alapvető szereplőivel, eszközeivel, a fényképezőgéppel, és később majd a kamerával is. De Oliver, általános iskola, Fazekas Mihály általános iskola, 8. Miért választottad utána a Bibót, és onnan honnan tudtad kifejteni ebbéli irányultságodat?
Van egy nagyon nagy kontraszt, mert én igazából elsőnként orvosira vagy mentőtisztire készültem, ezért is mentem a Bibóba, meg én korábban 6. is szerettem volna a Bibóba menni, de az nem sikerült, úgyhogy mentem 8. De szerintem a legjobb döntésem volt, hogy a Bibóba mentem, mert ha nem oda mentem volna, nem biztos, hogy ugyanazt csinálnám, amit most csinálok, mert ott rengeteg mindent csinálhattunk, szabad kezet kaptunk azért így média iránt, hogy hogyan dobjuk egy kicsit föl a iskola mindennapjait, hogy a külsősök is lássák, és szerintem a legjobb döntésem volt, hogy ide mentem emiatt.
Meséld el egy kicsit, hogy mi zajlott ott a Bibóban. Hogyan kezdted el ezt a Bibó televíziózást? Ki segített ebben a tevékenységedben? Vagy hogy van, te jelentkeztél, hogy én vagyok Goodman Oliver, elkötelezett vagyok, és szeretnék segíteni a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, dokumentálásában?
9. ahogy oda mentem, tudták, hogy fényképezek, és akkor Bíró Fodor Bernadett tanárnő megkért, hogy a szalagautót nem-e fényképezném le. Szalagautót fényképeztem, utána fölkerültek a képek, tetszett mindenkinek. 10. volt egy olyan pillanat, hogy a Rákóczi kupán ugye van élő közvetítés, Hegedűs Gergő megkért, hogy nem-e mennék el nekik ott segíteni. Elmentem ott segíteni, ott már megéreztem ennek a tévézésnek az ízét, de utána ugye jártam be a Halas Televízióba is, operatőrnek is, műsort is vezettem, az is adott egy ilyen lökést, hogy milyen a tévés világ, és utána gondoltam, hogy akkor a Bibóba is kellene egy televízió, hogy megörökítsük az eseményeket, mert ugye volt döknaptól kezdve minden, ami érdekes volt, és voltak szerencsére olyan diákok, akiket érdekelt ez a téma. Találtunk nagyon jó riportereket, illetve operatőröket is. Most, hogy így eljöttem, kezd egy kicsit meghanyatlani ez a dolog, de még mindig járok vissza a Bibóba, és próbáljuk azért ezt valamilyen szinten folytatni.
Hogyan képzeljük mindezt el? Heti rendszeressége voltak adások, vagy a rendezvényekhez kapcsolódtak? És a kérdésem arra vonatkozik még a következőben, hogy mondtad, hogy a szalagavatót is többek között fotóztad. Ez egy óriási felelősség, és hiszen egyszerű és megismételhetetlen alkalomról van szó. Nem nagyon lehet hibázni?
Hát igen, ott nem nagyon lehetett hibázni szalagavatón se, de mindig a stábtagokkal leültünk előtte, egy hónappal elkezdtük tervezgetni, ki hova áll, hogy csináljuk, hogy veszük föl például a szalagavatót, és ez azért egy biztonságot ad, hogy előre meg van tervezve minden, de persze sohase úgy lesz, hogy megtervezzük mi. Ülések nem voltak, hanem mindig rendezvények előtt, ha volt valami, 2 héttel előtte leültünk, elkezdtünk beszélni, kiosztottuk a feladatokat, és utána, hogy megvolt a rendezvény, valaki a fotókat csinálta, valaki vágott, és utána felkerültek a iskola Facebook oldalára a vágott anyagok.
Tehát akkor nem volt rendszeres, hanem alkalmi volt ez a megjelenési forma.
Igen, teljesen alkalmi volt. Nem szerettünk volna egy ilyen híradó jelleget csinálni neki, mert azért annyi minden nem biztos, hogy történik a mindennapokban.
Rendezőszakra jársz a Metropolitan Egyetemre, akkor itt már a Bibóban megmutatkozott ebbéli hajlamot, hiszen gondolom akkor koordinálni kellett, hogy a fotós mennyit fotózzon, hányat fotózzon, milyen terjedelemben, milyen nagyságban, honnan esetleg, és a többiek és a riporterek is hogyan tevékenykedjenek.
Igen, én mindig hangsúlyoztam nekik, hogy nagyon fontos a csapatmunka, mert csak úgy lehet dolgozni, ha mondjuk a Bibó kupán is tavaly előtt ugye élőben vettük fel az egészet, és utána töltöttük fel 3 kamerával, riporterekkel, interjúkkal, bejelentkezésekkel, feliratokkal, mindennel együtt, az egy nagyon nagy munka. Majdnem 15-20-an voltunk a stábban, és azt mindössze kellett fogni, hogy együtt működjön, legyen egy közös produkciónk, ami képernyő képes. És ebben tényleg csapatmunka nélkül nem lehet megcsinálni ezt az egészet, de szerencsére mindenki észrevette, hogy ezt így lehet csak megcsinálni, és nagyon szépen dolgoztunk szerintem.
Akkor neked szerencsés volt a helyzeted abból a szempontból, hogy szinte valamennyi formáját kipróbáltad a médiás megjelenésnek, hiszen voltál műsorvezető a Halas TV-be, operatőr, fényképész, fényképező, tevékenységet is folytattál, és beállításokat, és ezt még össze is kellett fogni.
Igen, de szerintem ez jó is volt, mert valamit tudtam én is átadni nekik, hogy mit, hogyan lehetne csinálni, például egy interjúnak hogyan állítsuk be a kompozícióját. A riportokra nem nagyon tudtam nekik segítséget kérni, de akkor mindig kaptunk külső segítséget, hogyan készítsünk interjúkat, de amiben tudtam, segítettem nekik, és szerintem ebből profitálni fognak, mert valaki ez irányba akar tovább menni, ha jól tudom.
Oliver, nagyon sokan azt mondják, sok emberrel beszélgetek én is itt a városban, Bibó iránt elkötelezett, vagy kevésbé elkötelezett érdeklődő emberek, akik szerint egyértelmű, hogy a Bibó televíziója az a te nevedhez kötődik.
Ezt így is lehet mondani, a volt igazgató helyettesünk, aki már nincs a Bibóban, ővele kezdtünk el leülni, ezt beszélgetni, hogy jó lenne egy televízió, és hát utána ez abban maradt ez a beszélgetés, de úgy voltam vele, hogy na, akkor megcsináljuk mégis, lesz egy tévé, hagyd lássák a külsősök, hogy mi van itt, hát ha felvételinél is számít, hogy oda jelentkeznek, de próbáltam ezt tényleg úgy összefogni, és hogy nem csak az én nevem legyen, hanem mindig odaírtuk, hogy ki az operatőr, mindenki, hogy ha én elmegyek a Bibóból, akkor valaki tudja ezt továbbvinni.
Lehet azt mondani, hogy egy nagyon jó iskola volt ilyen szempontból átvitt értelemben neked a Bibó?
Ilyen szempontból mindenféleképpen egy nagyon jó iskola volt. Megtanultunk a semmiből valamit csinálni általában, mert nem mindig volt eszközünk hozzá, de összeültünk a csapattal, és valamit mindig kitaláltunk, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni. Ha kellett, telefonokkal csináltunk egy szallagtűz és élő közvetítést.
Amikor elvégeztel a 12-et, vagy én még régi módi ember vagyok, a 4. évfolyamot a Bibóban, akkor azt hallottam, hogy nagyon elismerték a munkádat. Te hogyan tekintesz vissza erre a 4 esztendőre? Hiszen ha jól emlékszem, ott a végzés kapcsán kaptál egy elismerést is, egy kitüntetést.
Igen, kaptam 2 kitüntetést. Nagyon örültem nekik, mert tényleg rengeteget dolgoztunk, de nem csak én, az egész csapat az iskoláért, és szerintem az egész csapat megérdemelné ezt a díjat.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Goodman Oliver, aki a Metropolitan Egyetem hallgatója, rendezői szakra jár jelen pillanatban. Erről fogunk a folytatásban is beszélgetni, de most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Goodman Oliver, a Metropolitan Egyetem hallgatója, rendező szakra jár, ezt pontosítjuk hamarosan. Hogyan formálódott meg a fejedben a Bibó vége felé, vagy a 4. osztály felénél, hogy te ide adod be a jelentkezésedet, hiszen kommunikáció, médiaismeret, ehhez hasonló szakok több egyetemen is vannak Magyarországon.
Volt egy ismerősöm, ő igazából Sziládiba járt, 1 évvel korábban végzett, mint én, és ő is a Metropolitánra jár, csak ő más szakra, de ugyanígy ez a mozgókép irányába ment el, és mondta, hogy tényleg nagyon jó oktatók vannak, nagyon jó az oktatás. Nekem is például ő tanít, aki a viszkist vágta. Szóval tényleg olyan szakemberekkel dolgozhatunk, aki más egyetemen nem biztos, hogy meg lett volna, de a felvétel is volt emiatt egyszerű, hogy ide bekerüljünk. Összesen 32-en vagyunk az osztályban, több gyereket nem vettek föl, és nehéz volt. Nekem az volt a szerencsém, hogy nagyon jó felvételim lett, 95% fölött lett, úgyhogy ennek köszönhetően volt egy biztos helyem.
Hányan jelentkeztetek, és mi volt a felvételén? Mivel tudtál te ilyen magas százalékszámmal bekerülni az egyetemre?
Több mint 100-an, de lehet, hogy 200-an is jelentkeztünk az egyetemre. Egy három rostás ilyen forduló volt. Az elsőben egy önéletrajzot kellett csinálni, illetve egy bemutatkozó filmet, úgyhogy én nem szerepelhetek benne, maximum 3 perc lehetett. Ez volt az első, ezen tovább jutottam. Utána a második feladat az volt, hogy egy adott témában egy kis filmet kellett csinálni. Az volt a téma, hogy karantén, ugye akkor vírushelyzet volt, ahogy most is, és ott azt csináltam, hogy a dédimamám 86 éves volt, és azt hogyan lehet megünnepelni a karanténban, hogyan lehet örömet okozni neki, és ebből készült egy film. A második fordulóban volt még egy fotósorozat, amit a piacon készítettem, ahogy korábban említettem. Ezen is tovább jutottam, és a harmadik pedig egy rövid film elemzése volt, és egy elbeszélgetés a osztályvezetőkkel.
És ilyenkor mi volt a téma, amiről beszélgettetek? Teljesen szertágazó volt a téma, vagy tematizálva volt mindez?
Szertágazó. Arra voltak kíváncsiak, hogy mert ugye gondoltuk, hogy majd valami filmes kérdések lesznek, arra kérdeznek rá, hát ez nem így volt. Volt világháborútól kezdve minden.
Általános tájékozottság?
Igen.
Volt B-terved egyébként, ha esetleg nem vesznek fel a Metropolitánra, vagy egyértelmű volt, hogy ide kell menned?
Beadtam egy másik szakra is a Metropolitánon belül, meg egy harmadikra is, de más egyetemre be se adtam.
Nos, nézzük akkor, ugye szeptemberben elkezdődött a tanítás az egyetemen. Mit kaptál, milyen tantárgyaid vannak, hogyan zajlik ott az oktatás jelen pillanatban? Most hagyjuk ki ezt az online teret, de nézzük meg, hogy milyen tantárgyak és kik tanítanak téged.
Igazából ez egy teljesen gyakorlatorientált oktatás, ha lehet úgy mondani. Van filozófiánk, mozgókép történetünk, hogy mi volt a film története, rendes történet, médiaelemzés és gyakorlat, és vannak a gyakorlatok, ugye vágás, operatőri ismeretek, hang, igazából minden, amit egy filmes világban el lehet képzelni. Például a Hadas Kriszta, akit ismerhetnek, ő az egyik tanárom, Csukás Sándor, Born Ádám, ő is Balázs Béla díjas. Szóval tényleg neves tanáraim vannak.
Mi az, amit neked még lehet tanítani, hiszen gyakorlatból vagy autodidakta módon egy csomó mindent megtanultál általános iskola negyedik osztályától indulva. Mi az, ami újszerű volt, mi az, ami újdonság, hiszen tudjuk azt, hogy a technika ebben a média világában is folyamatosan fejlődik és változik.
Igazából minden új. Ami egyedül talán nem, az, hogy ugye tudom kezelni a nagy kamerákat, ezeket, azt nem annyira tudják már tanítani, mert vagy rájön az ember, vagy nem igazából, de igazából minden új. Kompozíció, hogyan világítsunk be egy teret, mi a helyes vágás, hogyan színezzünk ki egy képet, tehát minden nap tanulunk valami újat.
Oliver, mi az, amit meg lehet tanulni technikailag? Tehát amit mondják, hogy ezt fog meg, ide csavard, ide nyomd, ezt gombot nyom meg, így állíts be a fényeket, stb. És mi az, ami a te egyéniséged, tehát amit hozzá tudsz adni ehhez az egész dologhoz?
Az egyéniségnek számít például a látásmódunk, hogyan veszünk fel valamit, illetve ami nagyon fontos szerintem, hogy hogyan világítunk be egy teret egy nagyobb filmnél, mert azzal igazából rányomjuk a kézjegyünket, ha egy jó világítás van, mert mindenkinek egyéni. Valaki például előre hidegebb, hátulra melegebb fényt, színekkel játszik, szóval szerintem a világítás, ami leginkább számít itt.
Mondtad, hogy nagyon gyakorlatorientált a képzés. Ez konkrétan mit jelent, milyen filmeket, milyen fotózást, tehát milyen házi feladatokat kapsz, hogyha van egyáltalán ilyen?
Hát most például ugye csináltam egy mini dokumentumfilmet, ami még készülőben van, például ez egy vizsgafilm lesz, egy másik órára az a vizsgafilm, hogy családfa filmet kell kutatni, de hát az hatalmas munka, ugye vissza kell menni ükig, az nagyon nagy munka, az is egy dokumentumfilm jellegű lesz. Ezek mellett, ha ki lehet menni, akkor kimegyünk utcákra, ott fotózunk, különböző szobrokat kell, hogy hogyan látnánk mi, csak az a baj most ugye, hogy nem mindent tudunk megcsinálni így a vírus miatt, de így is rengeteg gyakorlatunk van, de ettől még több lenne, reméljük, hogy jövőre lehet is.
Azt mondtad, hogy nagyon hajlasz most jelen pillanatban, ezekben a hetekben, hónapokban a dokumentumfilmek irányában. Miért?
Elkezdtek érdekelni igazából, lehet, hogy későbbiekben is ezzel szeretnék tovább menni, hogy dokumentumfilmek. Szerintem nagyon érdekes. Megtudhatunk másokról történetüket, megtudhatjuk, hogyan jutottak el valahova, hogyan építettek fel egy karriert. és szerintem néha nagyobb munka van benne, mint egy játékfilmben, mert hatalmas kutatást igényel, például ez a Családfa film is. Elég rövid a határidőnk, nem tudjuk, hogy leszünk meg, de nemzeti levéltárba kell járnunk mindenhova.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Goodman Oliver, a Metropolitan Egyetem rendező szakos hallgatója, vele beszélgettem ez idáig, és még folytatjuk is a beszélgetést, de most mi pihenünk egyet, önök meg hallgassanak meg egy jó kis muzsikát.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Goodman Oliver, akivel arról beszélgettünk ez idáig, hogy milyen képzés zajlik a Metropolitan Egyetemen, rendező szakra jár Oliver, de arra lennék kíváncsi még, hogy te most látni terveid azok, hogy rendező legyél. Itt mit kell csinálni egy rendezőnek? Mi a feladata, és kik azok a tanítómesterek, akár az egyetemes filmkultúrájából, akár a magyarból mondjál példákat, akiktől te elsajátítottál, vagy elsajátítasz valamit?
Hát mindenféleképpen egyetemen Bornán Dálmot szeretném kiemelni, hiszen nagyon sokáig ugye ő is vezető volt. Bánszki Kristóf is van, ő fiatalabb, de ő is nagyon jó forgatókönyvíró az egyetemen belül. Ezen kívül magyar filmből, akit kiemelnék, az Antal Nimród rendező, aki ugye a Viszkis vágta, ő is a tanárom. Tőle is rengeteget lehet tanulni. Elmondta, hogy például az a film, hogy milyen hosszú volt, és hogy kellett lefaragni, és ugye a lefaragás is a rendező dolga ott levágó mellett, hogy mit csináljon. Saul fiának is a rendezője. Az egy hihetetlen látásmód volt, hogy kitalálták, hogy nem 16-9, hanem 4-3-asba visszahozzák, és filmre forgatnak, nem annyira népszerű most már, hogy filmre forgatunk valamit, és teljesen úgy vágunk meg. Szóval magyar filmben is nagyon-nagyon sok embert lehetne említeni, de most őket tudom, akik tanítanak így.
Oliver, oké, ezektől ellesel valamit, megtanulsz valamit, elsajátítasz, vagy legalábbis a látásmódjukat, a technikai tudásokat, a felkészültségüket. De van-e már olyan, hogy Goodman Oliver stílus? Tehát vannak-e olyan jegyek, hogyha megnéz valaki egy filmet, összehasonlítja valamivel, akkor ráismerhet arra, hogy ez a te filmed?
Szokták néha mondani, hogy ezek látják, hogy már az én filmeim. Én például nagyon szeretek rámenni az emberi érzelmekre. Nagyon közeli képeket szeretek használni, kiemelni a dolgokat, elmosott háttereket igazából. Ezek, amik így most jelenleg jellemzők, meg a lassítások. Lassítás is rengeteg van általában a filmekben, ha témához illik.
Hogyan illeszkedik mindehhez, hogy te az egyetemre jársz, dokumentumfilmeket készítesz, az, hogy egy csomó rendezvényen közreműködsz, mint operatőr, és itt a drón használatra is rá szeretnék kérdezni mindenképpen. Láttam a több filmedet, ahol esküvőkön, lakodalmakon, családi rendezvényeken vagy, és én már ismerem a stílusodat, és meg tudom erősíteni, amit mondtál, hogy fantasztikus látásmód, amit nem szoktak fölvenni, és nem csak dokumentalista módon dolgozol fel egy-egy esküvőt, lakodalmat, hanem tényleg bemész egy kicsit a kulisszák mögé. Ez hogyan zajlik, hogyan tudod ezt megbeszélni, akár rendezőként, akár operatőrként?
Nagyon sokat számított az is, hogy például a Halas TV-nél operatőr lehettem, lehetek, még most is, hiszen rengeteget lehet tanulni. Úgy tanul az ember, ha kimegy terepre, egy teljesen idegen környezetbe forjatni, és abból hozzon ki valamit, hogy úgy mutassa be, hogy az tényleg nézőt is elragadja, illetve a drónozás, ami egy másik dolog, hogy egy teljesen új látásmódot kap az ember tőle. Például fölülről mutatunk valamit, vagy akár csak egy kicsit fölemelkedünk, és úgy mozgunk a drónnal, az teljesen más, illetve sokkal könnyebb a dolgunk, mert régen ez nagy kránokat kellett bérelni, most meg itt a kis drón is, azzal föl lehet olyan képeket venni, amit nem gondoltunk volna pár évvel ezelőtt.
És az arányok, mert láttam már olyan filmet, hogy nagyon elment a drón irányába, tehát ez a madártávlatos felvétel készítés irányába, és nekem, megmondom őszintén, ez egy kicsit zavaró volt.
Semmiképp nem lehet túlzásba esni szerintem a drónnal, mert nagyon fontos, hogy úgy lássuk, hogy mi látnánk. Jó, hogy van drón, egy teljesen más nézőpont, de végig úgy nézni egy kicsit zavaró lehet.
Mi a közeli, és mi a távolabbi terve? Tehát most éppen mi zajlik, mit készítesz? Tudom, hogy mindig valami filmen töröd a fejedet, vagy éppen készíted, most ezekben a napokban, hetekben mivel foglalkozol, és mi lesz a jövő héten, decemberben, januárban?
Most közeli tervekként szerepel ez a dokumentumfilmem, hogy a anyáik körbefutották az Ultra Balaton. Most ez a film készül, az egy mini dokumentumfilm lesz, ezen kívül egyetemre egy vizsgafilm, a Családfa film lesz, Bibónak egy reklámfilmet készítünk majd novemberben még, Bibónak lesz még több rendezvénye, ott leszek, Szalagató jövőre, úgyhogy ezek a közelik, amiket úgy egyelőre még tudok. Távoliba igazából rá szeretnék állni erre a dokumentumfilmekre, és ráállok a kutatásra, hogy miről lehetne dokumentumfilmet csinálni, és majd lassan ugye a diplomafilmben is el kell kezdeni gondolkozni, mert azt is felépíteni azért egy év, forgatókönyvet írni, embereket szerezni, helyszíneket keresni, az is egy nagy munka.
Hogyan fér bele az idődbe magába a tanulás, az elméleti elmélyülés ebben a tevékenységben, hiszen mondta, hogy 1000 feladatod van a Bibótól kezdve, a dokumentumfilm, a mini dokumentumfilm, amit édesanyádékról készítesz most, hogy körbefutották a Balatont egy csapatban. Hogyan tudsz egy kicsit elmélyedni ebben a területben, hiszen tudom azt, hogy te nagyon szereted az elméleti tudással alátámasztani a gyakorlati képzést.
Szerencse, hogy egyetemen ugye gyakorlattal tanuljuk meg egyben az elméletet is, valahogy gyakorlatorientáltan, és ez a nagy szerencsénk igazából, mert ha csak papíron kapnánk meg valamit, akkor biztos nem férne bele ennyi minden.
Oliver, te hogyan érzékeled, és tekintsük egy kicsit távolabb. Rendező leszel, reméljük, hamarosan rendező leszel. Hol szeretnéd elképzelni a jövődet, milyen tevékenységi körben, hiszen egyrészt ez egy nagyon-nagyon zárt világ, ahogy én olvasom, látom, értesülök róla, másrészt viszont nagyon polarizált.
Magyarországon szeretnék maradni, de valami új irányba elmenni, hogy valahogy látásmódba valahogy teljesen újat alkotni, de mindenféleképp itt Magyarországon, mert itt is azért van rengeteg lehetőség filmezés terén, ugye vannak Oscar-díjas filmeink is, úgyhogy itt szeretnénk maradni mindenféleképp.
Nagy filmeket szeretnél készíteni? Nagyobb lélegzetű játékfilmeket, vagy a dokumentumfilmek vonzanak inkább, vagy a regény adaptációk, mi az, ami közel áll hozzád?
Egyelőre még a dokumentumfilmek, amik úgy közel állnak hozzá, meg ami valóságon alapuló történet, azok után kutatni, arról egy filmet csinálni, meg maximum egy-két-három nagyobb játékfilmet tervezek, de többet nem, inkább ez a dokumentarista vonal, ami jobban illik szerintem hozzám.
Tekintsük egy kicsit előre, vagy nagyon előre. Mi a nagy álom? Mi a nagy vágy? Mi az, amivel azt mondanád, hogy na, oké, elértem oda, ahova szerettem volna valamikor, amit elképzeltem magamnak negyedik általános iskolás koromban?
Nem is az, hogy valami filmfesztiválon részt venni, persze az is nagyon jó lenne, hanem valami olyan munkát csinálni, amit tényleg a nézettségen látszik, hogy érdekli az embereket. Hogy valami olyat mutatni, amit ők se tudtak, újdonság számukra, de ezekre nagyon jó felület például a sorozat, dokumentum sorozatok Netflixen, HBO-n.
Így legyen, nagyon-nagyon kívánom neked, hogy sikerüljön, én meg magunknak azt kívánom, hogy akár a következő évben már láthassunk minél több Goodman Oliver rendezte filmet. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, én Tóth István voltam itt a mikrofon mögött, viszont hallásra egy hét múlva.